Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallják, Lénárt Vanda vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, így fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelnie a védelmi kiadásokat, miközben az összeg egy része használható civil célokra, útépítésre, egészségügyi kapacitás bővítésére is, ami jó a magyar gazdaságnak és a magyar embereknek is. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a legfontosabb feladat az volt, hogy tudják demonstrálni a NATO egységét, hiszen voltak repedések az utóbbi hónapokban, évben. A mostani egy nagyon jó hangulatú csúcs volt, mindenki teljesítette a vállalásait, a tagállamok növelik védelmi kiadásaikat, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét, hangsúlyozta Magyar Péter, aki Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Orbán Anita külügyminiszter társaságában vett részt a kétnapos csúcs találkozón. A NATO erősebb, mint valaha, ezt jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Facebook videójában. A tárcavezető Magyar Péter miniszterelnökkel részt vett az ankarai NATO csúcs találkozón. Az eseményt értékelve kiemelte, a NATO csúcs találkozó legfontosabb eseménye, hogy a szövetség tagországai megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozzák a GDP 5%-ára, a hágai vállalásoknak megfelelően, továbbá fejlesztik a védelmi ipart. Ezen kívül külügyminiszteri szinten találkoztak az öbölmenti országok tárcavezetőivel, akikkel arról egyeztettek, hogy miként segítik ezen országok a NATO tagállamok biztonságát, és hogyan tudnak ezekkel a partnerországokkal jobban együttműködni. Orbán Anita kitért arra is, hogy Ukrajna is téma volt, és ennek kapcsán megegyeztek arról, hogy minél előbb igazságos és tartós békét szeretne a NATO. A külügyminiszter kiemelte, eredményes NATO csúcs találkozót zártak, ez volt Magyar Péter első ilyen tanácskozása. Az esemény jó hangulatban zajlott, sok kormány és államfő azt mondta, hogy a szövetség erősebb, mint valaha, fogalmazott Orbán Anita. Egyhangulag szavaztak a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagjai a június 23-ai ülésen az alapkamat csökkentéséről. Egy döntéshozó ugyanakkor 50 bázispontos kamatcsökkentésre tett javaslatot, olvasható a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett jegyzőkönyvben. A tanács 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A júniusi kamatdöntés során a monetáris tanács egyetlen döntési javaslatot tárgyalt, az alapkamat 25 bázispontos 6%-ra történő mérséklését, amit 10 tanácstag támogatott. Az inflációs folyamatokkal kapcsolatban többen megjegyezték, hogy májusban az áremelkedés üteme a jegybanki toleranciasáv alatt volt, és a harmadik legalacsonyabb az Európai Unióban. A tanács megállapította, az inflációs kilátások érdemben javultak, az év hátralévő részében és jövőre az infláció várhatóan a jegybanki cél alatt alakul. A döntéshozók megerősítették elkötelezettségüket az inflációs cél fenntartható elérése mellett, és jelezték, hogy folyamatosan értékelik az inflációs kilátások, a globális fejlemények, valamint a hazai kockázati felár alakulását. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építő ipara, de az egyes országok eltérő kihívásokkal szembesülnek. Az iparág fejlődését Magyarországon továbbra is a megrendelések hiánya. A másik három visegrádi országban már inkább a fizikai kapacitás korlátok határozzák meg, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége az általa készített 2026-2027-re vonatkozó V4 építőipari piaci körképe alapján. Magyarországot tekintve kiemelték, idén még hiányozni fognak a megrendelések, de a jövő év az uniós forrásokra támaszkodó, Strukturálisan kiegyensúlyozottabb építőipari modellbe való átmenet lehetőségét hozhatja el, a kapacitások rendelkezésre állnak. A V4 régióban a növekedés kulcsa a 2026-os évtől a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás lesz. A pénzügyi likviditás önmagában már nem elegendő a növekedéshez, a demográfiai hanyatlás és a vendégmunkásoktól való függés miatt a régióban azok a vállalatok lesznek a nyertesek, amelyek képesek iparosítani az építési folyamatokat és digitalizálni működésüket, ismertette közleményében az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Elkészült az idei költségvetési leltár, az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be a 2026-os évről, október végéig pedig benyújtják a 2027-es költségvetést és elkészítik a középtávú költségvetési tervet, ezt mondta a pénzügyminiszter egy budapesti háttérbeszélgetésen. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra, a választások utáni átadáskor a belső előrejelzés 6,8% deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az Európai Uniós megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül, fogalmaz a közlemény. Ez nem hiánycél, mondta a pénzügyminiszter. Barabás Gyula, a pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára ismertette, a vártnál gyengébb gazdasági pálya 0,3% ponttal rontja a hiányt, a gazdasági növekedés 2025-ben a tervezett 2,5 helyett 0,5% volt, 2026-ban pedig a 4,1%-os terv helyett 1,6-2%-os növekedés várható. 10 éve szolgál a Körösladányi Református Egyházközségben Kovács Tibor lelkész és felesége. Az elmúlt időszakban folyamatosan fejlődött a gyülekezet, olyannyira, hogy iskolát is indítottak a kisbékési városban, felmenő rendszerben már a 4. osztály kezdheti meg itt az új tanévet. Megújult a gyülekezeti ház és a templom is. A közösség tagjai aktívan kiveszik részüket a gyülekezetépítési munkában, ennek is köszönhetőek az elért eredmények, ezt mondta rádiónknak a lelkipásztor Kovács Tibor.
Ha egy új lelkipásztor érkezik egy gyülekezetbe, bármit akarhat egy lelkipásztor, hogyha nincs hozzá gyülekezet. És most innen indulnék el. Nem kell nagy filozófia, meg nagy teológia sem a hétköznapi szolgálathoz. Éveken keresztül reggel 4-kor kezdődött a nap, és este 8-kor vagy 9-kor ért véget. Nyilván van 3 kisgyerekünk, most már azért a reggelek finomodnak, hogyha az este nem tudunk úgy elaludni, de egyszerűen nem lehetett kispórolni a melót. Ez volt az egyik hozzáadott érték, a másik pedig az a lelkiség, amit a gyülekezetnek a magja akkor is képviselt, amikor oda mentünk, mert nem velünk kezdődött az élet. Saját erőből, közösségi összefogásban, gyülekezet akaratából, Istentől elkérve, megimádkozva született meg az iskola, de mi akarhatnánk bármit, ha nem lenne szülő, aki odahozza a gyerekét. Felmenő rendszerben, most jön a 4. osztályunk, szóval ez a másik pólus nagyon kidomborodik a szolgálatunkban, hogy van olyan gyülekezeti tagunk, akire még akár az igehirdetés szolgáltat is rá lehet bízni, hogy mindenki megtalálja a helyét a szolgálatban, van, aki a pogácsát süt, de van olyan, aki elmegy a beteghez, és tud olyan lelki muníciót vinni magával, amire én is azt mondom, fizet keresztényként, lelkipásztorként, hogy ez tökéletes, és ez valóban az Istentől kapott és továbbadott ajándék. Azt hiszem, hogy ezek azok a fundamentumok, amikre épül a gyülekezetünk. Nyilván nagyon fontos, hogy rendezettek legyenek az épületeink, hogy legyen intézményes szolgálatunk, de az mindig csak eszköz maradjon a misszióra.
2 énekkara is van a milotai gyülekezetnek, a nőszövetség tagjai újjáélesztettek egy hagyományt, így már női kara is van az egyházközségnek, így készülnek az októberi kórus találkozóra. Szalai Kont Andrást a milotai, uszkai és magosligeti református egyházközségek lelkipásztorát hallják.
A nőszövetség bizonyos alkalmak köré gyűlik most még össze. Nekem az a tervem, majd elnök asszonnyal is beszélni akarok erről, hogy hónapról hónapra, vagy akár hétről hétre is az ősztől kezdve legyenek olyan alkalmak, amelyek szépen folyamatosságában zajlanak, vagy egyfajta rendszert jelentenek ilyen formán. Most is van benne, a nagy események köré gyűlik általában össze téli időszakban. Ugye nyilván a korai sötétedés miatt könnyebb megszervezni bizonyos alkalmakat, ugye faluhelyen a nyár az azt jelenti, hogy van elfoglalva kiskalacsa, kiskertben, földeken, ki tudja a magáét, de egy nagy öröm volt az, hogy nőszövetségi tagok újraélesztettek egy hagyományt tulajdonképpen, vagy egy énekkart mondhatjuk így, úgyhogy most a női énekkara is van a gyülekezetnek. Itt érdemilleti pálinkás tiszteletes úréket, akik sok évvel ezelőtt mentek már a gyülekezet közösségéből, ők rakták le ennek az alapjait, és most ez nekem nagy örömömre, ez újjá szerveződött, vagy újjá szerveződik a nőszövetségi kereteken belül, aztán majd meglátjuk, hogy ezt kinyitják a nőszövetségi tagok, vagy sem a teljes gyülekezet irányába és felé, és most már, ha jól emlékszek, igyekszek itt visszaidézni magamban, talán két ünnepünkön is szolgáltak már ének szolgálata, ami azt gondolom, hogy az istentiszteleti alkalmainkat még ünnepélyesebbé, még meghittebbé tette, és a gyülekezet részéről is az volt a visszacsatolás, hogy jó volt őket így együtt látni, együtt hallani, valóban lélekemelő volt az ő énekük. És itt fontos megemlíteni, hogy Paladiné Petruska Ágnes elnökasszony volt az talán, aki ezt egy picit erősítette. Én is közben jártam abban, hogy valaki elvállalja ennek a vezetését, és kis László Zoltánné az, aki az énekkar tulajdonképpen vezeti. Elnökasszonyon egyetemben állítják össze az énekeket, azt a 3-4 éneket, ami megállja a helyét egy-egy istentiszteleti ünnepi alkalmon is, és így készülnek majd a kórus találkozóra is a reménységünk szerint, majd ugye talán októberben lesz a egyházmegyei kórus találkozó, ahova már két csapattal fog reménységünk szerint érkezni az egyházközség, a Milotai Férfi Népdalkör, ez az egyik, és az asszonyi énekkar, vagy a női énekkar pedig majd a második, úgyhogy két énekkarunk is van a gyülekezet közösségén belül.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Szavak, vagy én lettem, mint túláradt patak, oly tétova, céltalan, partalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ár az elszakadt sövény, jelzők a rókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakon sodrának medred biztos utakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabvarím előre kész, mely itt áll a polcomon szent bibliája, lenne verstanom. Hogy ki mint Jónás rest szolgálja hajdan, kálva később, mint Jónás a halban. Leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe. Nem három napra, de három óra, három évre, vagy évszázadra, hogy megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök centhal szájában végképp eltűnök. Hibátlan hadsorba állván, mint ősúgja bátran szólhassa, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelik, vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, beszéljek, s meg ne halljak. Később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe. Nem három napra, de három óra, évszázadra, hogy megtaláljam, mielőtt egy még vakat és örök cent hal szájában végképp eltűnök a régi hangot. Szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ő súgja bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelik, vagy még az égi és ninivei hatalmak engedik beszéljek, s meg ne halljak.
Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Élni szebben és lehet. se vedd, csak adj hitet.
Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádiót hallgatókat. Mércse Tímea Tünde vagyok, az újfehértói református egyházközség beosztott lelkipásztora. A Krisztusnak beszéde, lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben. Tanítván és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Ezekkel a gondolatokkal hallgassuk meg Isten igéjét, amely által szólni kíván. Az igét olvasom úgy, amint az megvan írva, Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levél 5. fejezetének 5. versében, eképpen. A valóban özvegy és magára maradt asszony pedig Istenben reménykedik, és kitart a könyörgésben és imádkozásban éjjel és nappal. Ámen. Szeretett testvéreim, kedves rádiót hallgatók! Isten igéje ma egy kiszolgáltatott asszonyt állít elénk, aki özvegy, magára maradt, de hitben élt. Honnan tudhatjuk ezt? Onnan, hogy Pál azt írja, Istenben reménykedik, kitart a könyörgésben és az imádkozásban, éjjel és nappal. Az igében szereplő asszony valóban kiszolgáltatott helyzetben van. Özvegy, magára maradt. Pál korában az özvegy, magára maradt asszony teljes kiszolgáltatottságban élt. Hiszen akkor még nem volt özvegyi nyugdíj, és mint asszony dolgozni sem mehetett. De valahogy neki is meg kellett élni. Őket a gyülekezet támogatta, és ott voltak mellette. Teljes kiszolgáltatottságban van, és ebben a helyzetben is Istenben reménykedik. Istenben van az ő élő reménysége. Nem emberekben, akik talán elhagyták, magára hagyták a nehéz helyzetben, a nehéz időben. Nem is tárgyakban, hanem az élő Istenben. Nekünk kiben vagy miben van a reménységünk? Emberekben, tárgyakban reménykedünk, hogy azok majd megsegítenek bennünket, kihúznak minket a nehézségből. Esetleg babonákban, hogyha majd lekopogom, akkor nem fog megtörténni, akkor nem eshet bajom. Vagy az élő Istenben, akinek minden hatalom a kezében van a teremtett világ felett, akinek minden hatalma megvan az emberi élet felett is. Istennek hatalma van a mi életünk felett, hiszen ő adta az életet. Egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Énekeljük az egyik református énekünkben is. Mit tesz még ez az asszony? Kitart a könyörgésben és imádkozásban. A kitartás nagy erény, főleg a mai világban. Amikor is azt látjuk, hogy az emberek sok mindent feladnak, és sokszor hamarabb feladják, mint ahogyan azt kellene. Miért adjuk fel? Mert nincs reménységünk. Ez az asszony kitart. Miért tart ki mindvégig? Mert látja a célvonalat. Nem azért tart ki, hogy az emberek elismerését kivívja. Nem is azért, hogy az emberek elismerően beszéljenek róla, hogy még ebben az élethelyzetben is kitart, hanem azért, mert ott van előtte a cél. Egy sportversenyen is a sportoló nem azért nem adja fel, hanem küzd, kitart a célvonalig. Még akkor is, hogyha fáradt, már nehezére esik, mert ott kapja meg a jutalmat a célnál. A mi jutalmunk az örök élet. Jézus mondja, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Nézzünk magunkba, és vizsgáljuk meg a mi életünket. Elég kitartóak vagyunk, vagy könnyen feladjuk a feladatainkat, terveinket. Ott van-e előttünk a cél, az örök élet? Miben volt ez az asszony kitartó? A könyörgésben és az imádkozásban. Pál az 1 tesszalonikai levélben azt írja, szüntelenül imádkozzatok. Tudunk-e szüntelenül imádkozni? Tudunk-e éjjel-nappal fohászkodni? Nehézségben, örömben tudunk-e imádkozni? Az özvegy szüntelenül könyörgött, imádkozott éjjel-nappal. Milyen a mi ima életünk? Adja az Úr, hogy kitartóak legyünk, hogy mindennapi életünk része legyen a vele való beszélgetés, az imádság. Legyen példa előttünk ez az asszony, akinek a nehéz helyzetében is az Istenben volt reménysége. Kitartott a könyörgésben és az imádságban, mert tudtam, hogy Isten gondot visel rá. Amen. Imádkozzunk. Gondviselő jó atyánk, bevalljuk neked, hogy sokszor nem benned van a mi reménységünk. Emberekben, tárgyakban bízunk. Hálásak vagyunk azért, hogy most mégis rámutattál, ami egyedüli reménységünk csak is te lehetsz, akinek gondod van ránk, és hatalmad is van a mi életünk felett. Még a nehéz, kiszolgáltatott helyzeteinkben is ott vagy velünk. Mi erről pedig sokszor elfelejtkezünk. Hálát adunk minden ajándékodért. Életet, örök életet ajándékoztál számunkra. Eléd visszük az özvegyeket, a magukra maradt embertársainkat. Szent lelked jelenlétével te töltsd be a magányukat. Te légy ott velük a nehéz, kiszolgáltatott helyzetekben. Növeld bennük a kitartást. Taníts minket szüntelenül imádkozni. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Mm-hmm.
Turmezei Erzsébet, ahol ránk Jézus vár. Valami mindig vár. Hol munka, lárma, hajsza, hol a mindennapok küzdelme, harca. Hol keservek és kísértések, próbák, bukások, szenvedések, hol csend, csend, csend. Kívül vagy bent, valami mindig vár, s valaki mindig vár. Mert Jézus mindig mindenütt ott van, ott a zajban, a mindennapokban, küzdelmekben és feladatokban, ott szenvedésben és kísértésben, hogy felemeljen, őrizzen és védjen, hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon, átvigyen tűzön és akadályon, új erőt adjon új kegyelemben. Mindenütt mindig vár, de százszorosan vár ránk a csendben.
Oh, Következik. Muki, mint detektív. Pedig Muki sorsa nagyon rosszra fordult. Egyszerre csak nagy csörömpölés, hangos muzsikaszó mellett megjelent a házban a nagy kalapos ember, a medve táncoltató, akitől Muki megszökött. Most is vele volt a medve. Kint topogott a tornácon, a gazdája pedig benyitott a konyhába. A gyerekek tudták, hogy az apjuk most vissza fogja neki adni Mukit. Jókor jött, hogy a tolvajt magával vigye. Még csak kérlelni sem merték apjukat, aki azonnal meg is mondta a medve táncoltatónak: hozzánk szökött a majma, jól teszi, ha elviszi. Ó, hát ide jött a betyár! Kiáltott fel örömmel a medve táncoltató. Csak hogy megkerült! Vigyáztunk rá, mondta Kaporni, aztán hozzátette. Igazán nagyon kedves állat. És mintha elfolytott sírás rejtőzött volna a hangjában. És hol van az a kis bitang? Kérdezte a medve táncoltató. Valahol itt kószál a közelben, de majd mindjárt hazajön. Biztatta Kapor úr. A medve táncoltató leült a konyhában, a medve pedig kint toporgott a tornácon. A gyerekek máskor kíváncsian ugráltak volna a medve körül, most azonban még ehhez se volt kedvük. Laci keményen igyekezett visszatartani a könnyeit, de nem bírta. Panni pedig a zsebkendőjébe temette az arcát, és hangosan sírt. Így várták a visszatérő Mukit. És egyszerre fel is tűnt kedves kis alakja, amint a kert felől közeledett a nagy hóban. Három lábon bicegett, mert valamit óvatosan tartott maga előtt. Nagyokat lépett, hol besüppett a hóba, hol meg kiugrott belőle. De azért csak jött-jött nagy sietséggel, mintha semmiféle veszedelem nem fenyegette volna. És egy perc múlva már bent volt a konyhában. A kezében egy furcsa valamit hozott, és letette Kaporni elé az asztalra. Nini, egy fészek, kiáltotta Panni. Csak ugyan fészek, bólintott Kaporni. És mi minden van benne? Erre már Kapor úr is előjött a szobából. Ő is éppen olyan kíváncsian hajolt a fészek fölé, mint a többiek. Mi minden volt ebben a fészekben? Kis olló, gyűszű, két fényes gomb, egy részcsat, és benne volt az elveszett aranykereszt, és benne csillogott a három aranydió. Megvan a kereszt, megvan! Lelkendeztek a gyerekek. Megám, mondta Kapor úr, mert Muki visszahozta. De a többi tárgy, meg a dió, meg a fészek, kérdezte Kaporni. Nem értem az egészet. Hát majd én megmagyarázom. Vette át a szót most Kapor úr. Amint látjátok, ez szarkafészek. A keresztet nem Muki vitte el, hanem a szarka. az arany csillogását a fa tetejéről meglátta, berepült a nyitott ablakon és elszállt vele. Őt ugyan nem ugatta meg mérges, észre se vette. De Muki hogy tudta visszahozni? Kérdezte Laci. Csak úgy, hogy esze van, és rájött, hogy a szarka a tolvaj, és aztán felcsapott detektívnek, hogy megtudja, hol a szarkafészek. Elcsente az aranydiókat, és a nagy fák alatt, biztosan ott, ahol a szarkák fészkelnek, kirakta a hóra. A tolvajszarka azonnal észrevette a fényes diókat, és sorjába felvitte a fészkébe. Innentől kezdve már könnyű dolga volt Mukinak. Felkapaszkodott a fa tetejére, és elhozta a fészket mindenestől is. Itt van előttetek. Drága, okos Muki, mondta Kaporni, és boldogan szorította magához az elveszett keresztet. Köszönöm, hogy visszahoztad. Muki most már nem volt bús. Felpattant az asztal szélére, és büszkén nézte mesterművét, amint egymás után ráismertek a kisollóra, meg a fényes gombokra, amiket mind-mind a szarka hordott el. Nem tolvaj a Muki, mondta örömmel Panni. Megmondtam, ugye megfogadta, hogy nem lop többet, dicsekedett Laci. Hát csak ugyan nem tolvaj, derék, okos, hűséges jószág, hagyta helyben Kaporul. És ugye most már megtarthatjuk, szóltak reménykedve a gyerekek. Akadozott Kaporul, nem tudom, mit csináljunk, itt van a gazdája. Igen, most már viszem magammal, szólt a medvetáncoltató. Muki felé nyúlt, aki erre ilyettében belekapaszkodott Kaporné szoknyájába. Apuka, anyus, ne hagyjátok, rimánkodtak a gyerekek. Kaporul elgondolkozott, de csak egy percig. Aztán a medvetáncoltatóhoz fordult, félrehívta, és tanácskozott vele. Végre kezet csaptak. Látszott, hogy megegyeztek valamiben. Kaporul kivitte a medvetáncoltatót az ólba, ahonnan az egy szép nagy malaccal, meg két kövér libával tért vissza. Még egy papírpénzt is nyomott Kaporul a kezébe. Erre szépen elköszönt, és elballagott a topogó medvével. Muki már a két gyerek kezét fogta. Körbeugrált felük, bukfenceket vetett, aztán tárca peldült, amint felhangzott az ismerős dal. Én vagyok a Maki Muki, jó kedvem van, dínom, dánom. Még mérges is besompolygott a havas hidegről a konyhába, és barátságosan, mély kutya hangján kísérte az éneket.
Jöjj, Úr Jézus, őrizd álmom, most szemeimet lezárom. Testem, lelkem rád bízom, légy mellettem, ó Jézusom, ámen.
Jelenlétedben ott örökké
Hitéleti műsorát hallották.
Thank you.
Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Ha szívem fáj, és kétel lakik bennem, a csüggedés közel jön hozzám. Én várok rád, s te mellém ülsz a csendben, megvigasztalsz a jelenléteddel. Te erőt adsz, ha elfárad a lelkem, erőd adod, velem vagy, nem hagysz el.
Bizet. rá, hogy meggyógyíts az életet, és megbocsáss.